Orcél.
A liceumi tanulmányai végén elindított egy Instagram oldalt, ahol a különböző eseményekre készített süteményeit mutatta be, és a többnyire egészséges recepteket is közzétette, de ekkor még az állatorvosi szakra készült. Sikeresen felvételizett, állami helyre jutott be, viszont B-opcióként az élelmiszermérnökire is beiratkozott, ha az előbbire nem vennék fel. Végül váratlanul egy C-opciót választott, a dietetikát. A család, az ismerősök és a volt tanárjai megdöbbentek. Hogy tudott egy orvosi szakmát csak úgy otthagyni? Ha nem orvos, akkor mi? A sors iróniája, hogy akik akkor kételkedtek benne, ma már táplálkozási tanácsokért folyamodnak, mesélte Arcél műsorunkban Pap Evelin dietetikus. Jelenleg két klinikán is rendel, és ezzel párhuzamosan doktorizál. Elmondása szerint a siker csak lépcsőzetesen jött, és a mesteri tanulmányai alatt jóval kevesebb volt a munkája, mint manapság. Ekkor kilátástalan volt a helyzet, de a kitartásának hála mára kialakult a páciens köre, workshopokat tart, és továbbképzésekre jár. Fontosnak tartja, hogy napi renden legyen a legújabb kutatásokkal, mivel a dietetika az egyik legdinamikusabban fejlődő szakma. Hetente olvas tanulmányokat, és évente több workshopra is eljár, de tapasztalatból állítja, hogy a folyamatos képzések és a kiégést egy hajszál választja el. Mi a megküzdési stratégiája? Nemrég Kincsesváros kiválósága díjban részesülhetett, majd erről is kérdezni fogom, de azelőtt a szakmájában nyerünk bepillantást, hogy megtudhassuk, melyek Evelin elképzelései álmai munkáját illetően. Múlt héten zajlott a The Dietitian konferencia idei kiadása Kolozsváron, ami meghatározó esemény a dietetikusi berkekben. Előadásoknak, műhelymunkáknak, kísérleteknek és továbbképzéseknek ad otthont. Itt nem csak résztvevőként, hanem előadóként is részt vett Pap Evelin. Ezt is megosztja majd velünk, de előbb a The Dietitian 2025-ös kiadását értékeli.
Egy maroknyi ember rengeteg munkát tesz bele, és úgy gondolom, ahol most állunk, és hol álltunk ezelőtt, tegyük fel 5 évvel, összesen hasonlítható. Tehát, hogy ez egy nagyon értékes rendezvény, több témát is átbeszélünk, ilyenkor sporttáplálkozás, gyermekgyógyászat, különböző betegségeknek a dietetikája, ilyen az emésztőrendszeri betegségek, akkor az ilyen neurodegeneratív betegségek, mint az Alzheimer vagy a Parkinson-kor, illetve beszélgettünk a női egészségről is, és én is előadtam, aminek nagyon-nagyon örültem, a kontaminált vékonybél szindrómának a dietetikai kezeléséről mutattam be egy esett tanulmányt a saját gyakorlatomból.
Mit is fedez pontosan, hogyan függ össze így a hétköznapokban, milyen helyet foglal el számodra ez a kis szelete a dietetikus szakmának?
Úgy gondolom, hogy a továbbképzések nagyon fontosak, hogy konferenciákra járjunk, és hogy együttműködjünk dietetikusok között is, mert dietetikussal együtt kell működjön, nem lehetünk mindentudók, nem foglalkozhatunk sportolókkal is, akkor szív- és érrendszeri betegségekkel, élőkkel is, mindennel is. Ez abszolút lehetetlen, mert rendkívül sok információt kell magunkba szívjunk, és mivel a tudomány folyamatosan változik, emiatt ez lehetetlen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy dietetikus különböző ágazatokkal foglalkozzon csak. 1-2 ágazattal, 3-4 ágazattal esetleg. Nyilván ez tapasztalattal is jön, mert ahogy elkezdtem például dolgozni az első 2 évben, erről még szó sem volt. Tehát, hogy még általános dietetikus voltam akkor, és úgy gondolom, hogy ezek a konferenciák nagyon fontosak, hogy ne ellenségként nézzünk egymásra, vagy ne versenyezzünk egymással, mert ennek nincs helye. Maga ennek az ilyen gut komplexnek nincs helye a pácienseknek a meggyógyításában.
Említetted, hogy több féle szakosodás is van, és nem lehet egyszerre több felé figyelni, és több mindennel foglalkozni, nem is lehet elmélyülni. Melyik a te szakterületed, amivel kimondottan foglalkozol, és abba teszed a legtöbb energiádat, idődet?
Még egyetem alatt elkezdett érdekelni a bélmikrobiomnak a tudománya, és minden, ami ezzel kapcsolatos. Ide tartozik az emésztőrendszeri betegségeknek a dietetikája, autoimmun betegségek, bőrgyógyászati, neurodegeneratív betegségek, illetve különböző nőgyógyászati endokrin megbetegedéseknek a dietetikája. Na most én inkább klinikai dietetikával foglalkozom, tehát, hogy egészséges emberrel nem igazán dolgozom együtt, megtörténik, hogy jönnek egészséges emberek is, de általában a páciens akkor keresnek fel egy dietetikust, amikor már a probléma megtörtént. Fontos lenne, hogy akkor jöjjön a dietetikushoz, amikor még ez megelőzhető lenne. Erre szakosodtam rá, mert úgy gondolom, hogy rendkívül nagy erre az igény, és folyamatosan változik a tudomány, már ami a bélmikrobiomról mikrobiomot illeti, ezért úgy gondoltam, hogy különböző továbbképzések révén erre szeretnék szakosodni, és ilyen páciensekkel foglalkozom már több mint 6 éve.
Folyamatosan újabb és újabb tanulmányok jelennek meg, te is mondtad, hogy ezen a konferencián is folyamatosan újabb és újabb információkkal találkoztál, de mennyire kell napirenden lenni, hogyan igazodsz ki ezek közt a folyamatosan megjelenő újabb és újabb tanulmányok között?
Na most a kiégés és a folyamatos továbbképzés között kis hajszálnyi különbség van, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az egészségügyi szakember ne legyen mindig a telefon közelben, legyen elérhető, segítse a páciensét, de nem 24/7, mert ez kiégéshez tud vezetni. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy a kontrollkonzultációk nagyon fontosak arra, mert egy konzultáció alatt nem lehet eredményt elérni. A kontrollkonzultációk nagyon sokat tudnak segíteni, hogy ezeket a jó szokásokat és különböző objektíveket szépen lassan fejezetekre lebontva próbáljuk meg kidolgozni együtt a pácienssel, mert például amikor egy egészségügyi problémáról beszélünk, azt nem lehet 3 hónap alatt megoldani. Tehát, hogy az nem 3 hónap alatt alakult ki, azt nem lehet 3 hónap alatt, 6 hónap alatt megoldani. Na most hogyan lehet ezzel up-to-date lenni? Én hetente szoktam kutatásokat olvasni, akkor egy évben többször végzek továbbképzéseket, mert főleg, hogyha az emésztőrendszeri problémákról van szó, főleg itt úgy látom, hogy nagyon-nagyon gyors ütemben haladnak a dolgok, és már ami a kezeléseket illeti, fontos, hogy tisztában legyünk az orvosnak a munkájával is, ez természetesen nem helyettesíti az orvosnak a munkáját, viszont fontos, hogy kiegészítsük az ő munkáját, és tudjuk, hogy hogyan tudjuk az ő munkáját sokkal eredményesebbé tenni. Emiatt fontos együtt dolgozni orvosokkal is, és különböző eszmecseréket végezni az orvosokkal. A 256/2015-ös törvény azt állítja, hogy mi is egészségügyi dolgozók vagyunk, az orvosi csapatnak a része. Kiegészítjük az asszisztensek a különböző orvosoknak, pszichoterapeutának a munkáját, együtt dolgozunk azért, hogy sokkal jobb eredményeket tudjunk produkálni a gyakorlatban a páciensek egészsége érdekében, és úgy gondolom, hogy csak is így lehet eredményeket elérni. Mert sajnos egy orvosnak egy konzultáció alatt nincs ideje étrendet is adni, táplálkozási tanácsot is adni, a páciensnek a mentális egészségével is foglalkoznia, és ezért itt vagyunk az ő segítségükre, ki tudjuk egészíteni a munkájukat, eredményesebbé tudjuk tenni. Ez mindenkinek jó, tehát a dietetikusnak is jó, mert végre elismerve érzi magát, a páciensnek főleg, sőt a legnagyobb nyereményt a páciens kapja, mert ezáltal maga az orvos által adott kezelés sokkal eredményesebb, maga azzal, hogy életmódot vált, maga a tüneteket, sőt a problémának a gyökerét is meg tudjuk oldani idővel, és így csak a páciensnek jó. Tehát ezért is fontos, hogy ne ellenséges legyen a hangulat az orvosi csapatban.
Mindössze 10 éve, amint említetted, szabályozták ezt törvényben is, hogy a dietetikusok is egészségügyi dolgozók, tehát egy nagyon új szakmáról van szó, igazából 10 évre tekint vissza ennek a története. Nagyon sok tanulmány jelenik meg, sokszor ellentmondásokba is ütközhetünk, de hogyan detektálod ezeket, illetve vannak-e ilyen néha-néha megrökönyödések, hogy ez mennyire ellentmondásban áll azzal, amit én tudtam eddig, vagy azzal, amit én gondoltam?
Egyáltalán nem egy egyszerű dolog, és főleg azért, mert a klinikai dietetikus azáltal, hogy szakember legyen, elvégez egy alapképzést, egy mesterképzést, és maga a dietetikusi autorizáció vizsgát le kell tegye. Ez szükséges ahhoz, hogy a kollégiumnak a része, a maga dietetikusi kollégiumnak vagy kamarának más néven a része legyünk, és ezáltal, hogy tudjunk dolgozni, mert másképp nem tudunk dolgozni a szakmában. Ezek mellett nagyon fontos az, hogy nekünk legyen egy klinikai tudásunk és egy kritikus gondolkozásunk. Azért, mert ez segít abban, hogy leszűrjük, ami a kutatásokból jön. Na most, amikor egy kutatást eredményezünk, nyilván nem mindegy, hogy ez most egy patkányokon végzett kísérletet nézünk, vagy egy szisztematikus review-t nézünk, szisztematikus áttekintést, ami például több tanulmányt figyel meg, több tanulmányt, ami például több 1000 embert is akár megfigyelhet különböző kutatásmódszertanok alapján, akkor ezek mellett nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek által leszűrjük, hogy mi az, ami klinikailag releváns, mi az, amit lehet alkalmazni egy adott páciens esetében. Nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen klinikai guideline-okat, ezeket az ilyen tanácsokat átolvassuk, és ezekkel tisztában legyünk, illetve folyamatosan képezzük magunkat az ilyen anatómia, fiziológia, biokémia, illetve maga az emberi egészségnek az alapjaival nagyon-nagyon tisztában kell legyünk, mert nem tudunk csak tanácsolni, csak zöldséget, csak egy kicsivel több fehérjét, vagy egyél három főétkezést és ennyi. Tehát, hogy ez nem így működik, mert ezt nagyon-nagyon át kell gondolni, és sokkal nehezebb a munkánk, mint ahogy sokan megítélik egyébként.
Olyan kutatások egyébként jelennek-e meg napjainkban, mint amilyen volt régebben a különböző műzlés kutatások, tehát, hogy milyen fontos a reggeli étkezés, hogy akkor nagyon sokat együnk, úgy együnk, mint egy király, és lehetőleg műzlit, mert hogy akkor éppen ezek finanszírozták ezeket a kutatásokat. Napjainkban vannak-e ilyenek?
Természetesen, hogy vannak, és ezt nagyon át kell nézzük, hogy ki finanszírozza az adott kutatásokat, és amikor már az általában finanszírozva van, akkor az már egy eléggé piros jelzőnek mondanám. Volt egy kutatás, amit emlékszem, még egyetemen átbeszéltünk, egy régebbi kutatásról van szó, hogy a vegetáriánusok és a vegánoknak jobban ki vannak téve bizonyos kognitív funkcióknak a lecsökkentésére, meg hogy memóriazavaruk lehet, és kiderült, hogy az adott kutatás valamilyen vörös hús társaság által volt finanszírozva, hogy a vegetáriánusokat és a vegánokat támadja. Ezeket nem tartom fair play-nek, és nem is veszem figyelembe egyébként, mert úgy gondolom, hogyha valami nagyon-nagyon jól ki van alakítva a szakember figyelme alatt, akkor az nem lehet, hogy ne adjon eredményt.
A dietetikusi szakma körvonalazása után azt mondom, ismerjük meg egy kicsit Evelint a hétköznapokban is. A rendelőben, a páciensekkel való együttműködésben és a Kolozsvárhoz fűződő viszonyán át. Mert az is felmerült egyébként, hogy Hollandiában folytatná az életét, de mára a kincses város mellett döntött. Hogyan egyezteti össze a munkát a magánélettel, hogyan lehet fenntartani a kettő közötti egyensúlyt, és hogyan lehet elejét venni a kiégésnek?
Egy nagyon nehéz dolog. Megpróbálok nyilván odafigyelni a mentális egészségemre, illetve a fizikai egészségemre.
A kettő összefügg?
Az a helyzet, hogy azok az emberek, akik nagyon nagy szenvedéllyel végzik a munkájukat, azok szoktak a legtöbbször kiégni. Nekem ez egy nagyon nagy szenvedélyem, mert szeretek segíteni másokon, viszont ez a hero szindróma, ez nagyon rosszul is el tud sülni. Tehát, hogy ezen dolgozni kell, nyilván vannak szakemberek, akik ezekben tudnak segíteni, de megpróbálok odafigyelni magamra, különböző hobbisportokat végezni, szeretteimmel együtt tölteni időt, természetbe járni, olvasni, olyan dolgokat, amik nem a táplálkozás tudományhoz kötődnek. Úgy gondolom, hogy ugyanúgy ezeket is be kell programálni az életmódunkba, és nem csak a konzultációkat, meg a munkát, meg a továbbképzéseket. Egyébként amilyen kollégákat ismerek. A legtöbbje, nem azt mondom, hogy ki van égve, de nagyon sokat hajszolják magukat, mert nagyon sokat dolgoznak a kollégáim, hogy elismerve legyenek, nagyon sokszor negatív feedbacket kapunk az orvosi csapattól, és természetesen nem általánosítani akarok, de az a helyzet, hogy nagyon sokat próbálunk tenni az asztalra, már amilyen kollégákat ismerek, és azért az ember mentális egészségébe is tud kerülni. És ezért fontosnak tartom azt, hogy próbáljunk meg ne teljesen a munkának élni, mert az embert helyettesíteni lehet akár holnap. Fontos az, hogy ott legyünk a pácienseknek és segítsük őket egészségesebbnek lenni, de hogyha mi nem vagyunk egészségesek, és a mi vödrünk üres, akkor nincs miből adjunk. Nincs miből adjunk, és akkor természetesen ennek a levét mindenki szívja.
Akkor megérezhetik akár a páciens,
természetesen,
hogy te éppen nem vagy maximumon is, ehhez persze nem csak a szakmai, hanem a magánéletnek a teljessége is szükséges. Hogyan zajlanak a rendelések általában a te esetedben? Hogyan működsz együtt a páciensekkel?
Online és élőben is nyújtok konzultációkat. Nagyon fontosnak tartom az online együttműködéseket, mert így sok emberhez el lehet érni. Most például nem mindenkinek van lehetősége például Bukarestből, vagy Brassóból, vagy Csíkszeredából, vagy a világ másik részéről például eljönni Kolozsvárig, és azért fontosnak tartom azt, hogy ezáltal is megpróbáljunk kicsikét nyitottak lenni például az online térhez. Vannak olyan kolozsvári pácienseim is, akivel például online dolgozom, mert például a forgalom miatt nem sikerül elérnie konzultációra, vagy például Szászfenesen él, és nagyon nehezen tud beérni. Ezek mellett elérhető vagyok a Synobis Medicalnál, illetve a Digenio klinikánál, ami egy emésztőrendszeri betegségekkel foglalkozó klinika. Az online vagy az élő konzultációk úgy folynak, hogy általában felveszem a kapcsolatot a pácienssel maga konzultáció előtt. Fontos, hogy átnézzem a labor eredményeit, azokat a különböző orvosi papírokat, nézem át, hogy milyen gyógyszereket szed, milyen táplálék kiegészítőket szed. Ezek mellett kérek egy táplálkozási napló tartalmazót, ami segít felmérni maga a táplálkozási mintázatát a páciensnek. Ezeket figyelembe veszem a konzultáción, illetve felveszek egy anamnézist a konzultáció során. Ez egy kérdéskört takar magában, és ezek alapján segít kicsit jobban átlátni maga az összképet. És ezek alapján adok táplálkozási tanácsot, illetve konzultáció után mindig küldök egy táplálkozási ajánlást, vagy egy étrendet, ez nyilván igény szerint meghatározzuk pácienssel. Nyilván nem egy fiókból elővett sablon étrendről beszélünk, hanem ez ki van dolgozva, preferenciák szerint, maga a páciensnek az energiaigénye szerint, maga a betegségi vagy az egészségügyi állapota után. Arra is figyelek, hogy milyen gyógyszer, táplálkozás vagy táplálék kiegészítő interakciók jöhetnek létre, és erről oda kell figyeljek maga az étrend összeállításában, és nyilván ezek alapján dolgozunk.
Azt már megtudhattuk, hogy általában a páciensek akkor fordulnak a szakemberhez, amikor már valamilyen baj van, egészséges ember ritkán fordul dietetikushoz, általában melyek a legfőbb panaszok?
Az irritábilis bélszindróma, ezt mondanám a leges-leggyakoribbnak, akkor ott van a kontaminált vékony bélszindróma, a gyulladásos bélbetegségek, mint a Crohn betegség, vagy a colitis ulcerosa, ez is egy eléggé gyakori betegségnek mondanám, akkor reflux betegség, különböző gyomorhurutok, autoimmun gastritis például, ezen kívül autoimmun folyamatok, ide jön a Hashimoto betegség, ez rendkívül gyakori, főleg nők esetében, és ennek nagyon-nagyon összetett összefüggése van a bélflórával, tehát, hogy ezzel foglalkozni kell így is. Ezen kívül ott van az endometriózis, az adenomiózis, amelynek amúgy ez nem csak nagyon erős menstruációs görcsökkel és nagyon erős vérzéssel jár, hanem egyébként ennek ez is összefügg a bélflórával, összefügg, ennek van egy emésztőrendszeri komponense is egyébként. Ezen kívül más autoimmun folyamatok, lupusz, akkor Lyme-kórral is dolgozom együtt, különböző reumás betegségekkel például, endokrin problémákkal, menstruációs zavarokkal, evészavarokkal, tehát így anorexia, bulimia, kompulzív evészavart értem, és nagyrészt ezek azok az egészségügyi problémák. Most mondtam egy pár példát, természetesen foglalkozom másokkal is, de ezek a legeslegyakoribbak. Én amit észrevettem, nagyon sokan nem tudják megkülönböztetni a nutricionistát, aki egy álszakember egyébként, és a klinikai dietetikust.
És hogyan vehetik észre, ki az áltudománynak képviselője, és ki az, aki tényleg klinikai dietetikus, és érdemes hozzáfordulni.
Amikor fellépünk például a kollégiumnak az oldalára, meg lehet tekinteni, van egy ilyen, hogy térkép, és ott meg lehet figyelni azt, hogy különböző megyékben milyen dietetikusok dolgoznak. De hogyha nem találjuk meg a nevét, akkor valószínűleg az nem egy olyan szakember egyrészt, másrészt. Az álszakemberek általában ilyen pár hétvégés, hónapos képzéseken vesznek részt, és azok alapján próbálnak ők kicsit helyet kapni a szakmában. Most nem azt mondom, biztos vannak olyan nutricionisták, akik nagyon jól tudnak segíteni például prevenciós céllal olyan páciensek esetében, akik például egészségesek. Viszont nem tanulják meg például mi az, hogy anatómia, mi az, hogy fiziológia, mi az, hogy biokémia. Nincsenek meg az alapjaik az embernek az egészségével kapcsolatban. És most hogy tudunk megbízni olyan emberben, aki például ezeket nem tanulta egy sokkal reglementáltabb környezetben. Tudom, hogy nagyon sokan óckodnak az egészségügyi szakemberek ellen, és meg is értem néha, viszont az a helyzet, hogy meg is dokumentálódnunk is kell, hogy melyek azok a szakemberek, akik a mi saját problémánkra jók. Most én például nem foglalkozom gyermekekkel, vagy nem foglalkozom a szív- és érrendszeri problémákkal, nyilván nem fogok tudni nekik segíteni, még hogyha ezt tanultam is az egyetemen. Olyan dietetikus kollégához fogom küldeni, aki ehhez ért, aki tud segíteni nekik. Ezáltal is meg tudom védeni a szakmának a hitelességét, illetve nagyon fontos az, hogy etikusak legyünk ilyen téren. Mindenki tudja a saját szakmának a határait. Az áltudományos szakemberek nem ismerik a határokat, általában elkezdenek foglalkozni mindennel is. Nagyon gyakori az, hogy ők nagyon ilyen szélsőséges tanácsokat adnak, semmi ok nélkül kivezetnek ételcsoportokat, csak azért, mert az gyulladás keltő. Csak amikor megkérdezed egy ilyen szakembert, hogy mi az, hogy gyulladás, és magyarázza el neked, nem tudja meghatározni, mi az, hogy gyulladás. Ez egy nagyon nagy red flag, mert úgy gondolom, gondolom, hogy ezekkel az alapokkal nagyon tisztában kell legyünk. Nem lehet csak úgy rá dobni a gluténra, hogy ez gyulladáskeltő mindenki számára. Természetesen vannak páciensek, akik nem tolerálják. De meg kell figyelni azt, hogy milyen minőségű ételt választunk, milyen gyakori a fogyasztása ennek az ételcsoportnak, mivel esszük, mivel kombináljuk az adott ételeket, illetve mennyit teszünk az adott ételből. Szóval nyilván különbség van egy ultrafeldolgozott kifli között, és egy jó teljes kiörlésű búza alapú kovászos kenyér között. Tehát, hogy nagyon nagy a különbség, ég és föld, és nem lehet azt mondani például egy kovászos kenyérre, hogy egészségtelen. Ami csak vizet, sót és búzát tartalmaz. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk különbséget tenni.
Amikor hozzád fordulnak és segítséget kérnek, nagyjából mennyi időt kell befektetni abba, hogy az eredmények már meg is látszanak? Mert azt látom, hogy mindenki hirtelen gyors eredményeket akar, úgy a dietetikus szakmában, de minthogyha túlzott elvárások lennének így ez irányban is.
Láttam kollégát is, aki olyasmit reklámozott például, hogy 3 hónap alatt el lehet érni a remissziót gyulladásos bélbetegségekben, tehát koronbetegségről és kolitis ulcerosáról, tehát fekélyes vastagbélgyulladásról beszélünk. Ez egy nagyon felelőtlen mondat. Tehát, hogy nem lehet ilyesmit ígérni, nem lehet ilyen irreális dolgokat ígérni a pácienseknek, tehát, hogy úgy képzeljük el ezeket a gyulladásos bélbetegségeket, nagyon komoly betegségekről beszélünk. Nem megijeszteni akarok semmit, de el lehet érni remisszióban, de nem 3 hónap alatt. Nagyon fontos az, hogy együttműködjünk egy jó orvossal, megfelelő gyógyszeres kezelést kapjanak, mert ezt nem nagyon lehet gyógyszeres kezelés nélkül egyébként elérni remisszióba, de ehhez nagyon fontos maga az étrendnek a követése is. És természetesen nagyon sokan például el tudnak érni 6-12 hónap után, van, akinek 2 évre van szüksége. Tehát fontos a türelem, fontos az, hogy ezeket reálisan lássuk, és startból, aki egy olyan szakember, aki eredményeket ígér, az egyből nem hiteles. Mert például én, amikor látok egy pácienst a rendelőben, látom a potenciált a páciensben, de nem tudom megmondani, hogy mikor lesz eredményünk. Van olyan páciens, akivel 6 hónap után volt az első eredményünk. Volt olyan páciens, akivel 1 hónap után láttunk eredményt. Volt, akivel láttunk 2 hét után, de volt olyan, akivel csak 3-4 hónap után. Volt olyan, akivel most 1 év együttműködés után kezdődnek látszani az eredmények.
A kitartó munkának és a türelemnek is megvan az eredménye, amit aztán a páciensek akár személyesen is megköszönhetnek, vagy például ez kifejeződhet akár egy díjban, például nemrég Kincsesváros kiválósága díjban részesültél. Hogyan érted meg ezt, és milyen helyet foglal el az eddigi pályafutásodban ez a díj?
Erre annyira nem számítottam egyébként. Nagyon-nagyon jól esett, hogy gondolt rám a közösségem, amit próbáltam felépíteni már egy jó pár éve, és nagyon jól esett, hogy megszavaztak, és igyekszek egy pluszt hozni, hogy ezt továbbra is ki tudjam érdemelni, és igyekszek hozzájárulni a pácienseknek az egészségének a megőrzésében. Mondom, egyáltalán nem vártam, főleg, hogy nem vagyok kolozsvári születésű, tehát én Szatmárnémetiben születtem, de majdnem 10 éve már itt vagyok Kolozsváron, egy olyan 8 éve körülbelül, 8-9, és nagyon-nagyon jól esik, hogy a munkámnak természetesen van eredménye a páciensek körében, de ugyanúgy értékelem azt, hogy a közösségem is megszavazott, és ezért nagyon hálás vagyok.
Eszembe is jutott, hogy mondd el azt, hogy kolozsvári vagy, anélkül, hogy azt mondanád, hogy kolozsvári vagyok. Az, hogy nem vagyok kolozsvári. Azt hiszem, hogy ezt nagyon sok Kolozsváron élő elmondhatja magáról. De hogyan érkeztél ide Kolozsvárra? Hogyan sikerült elhelyezkedni? Milyen utat jártál be te eddig itt Kolozsváron?
Az alapképzéssel kezdtem 2017-ben, ezt követte a mesterképzés, ugyanúgy a Giulio Hacciegano Orvosi Egyetemen. Azután kihagytam 2 évet, és idén elkezdtem a doktorimat, ugyanitt a toxikológia tanszéken. Itt szerettem volna elhelyezkedni egy időben, nagyon gondolkoztam azon is, hogy kiköltözzek Hollandiába, és ott végezzek mesterit, vagy doktorit, de utána arra pontra jutottam, hogy nem szeretnék kint élni, itt szeretnék például családot alapítani, itt szeretnék maradni, és szerintem nagyon stresszes lenne számomra ez a folyamatos költözés. Plusz itt már ki van alakulva az életem, workshopokat tartok majdnem minden hónapban, minden második hónapban, illetve különböző előadásokat tartok, különböző tevékenységeken veszek részt, és emiatt úgy gondolom, hogy fontos itt maradnom, hogy ezt továbbra is ezt a minőséget tudjam hozni itt, és itt próbáljuk meg a helyi helyi dietetikusoknak a csapatát erősíteni. Ezen kívül az elhelyezkedés az nem volt egyszerű, mivel hogy például kórházakban vagy különböző közétkeztetési helyeken, például étkezdében például nincsenek dietetikus posztok például, vagy ha van, nagyon-nagyon kevés, és nagyon nehéz bejutni. Most én ilyen helyen például nem nagyon képzeltem el magam, inkább ami érdekelt az az, hogy külön dolgozok, elkezdjek magamnak dolgozni lényegében, nem is volt más választásom igazából, akkor, amikor elkezdtem dolgozni, és ilyen konzultációkkal, étrendekkel, különböző workshopokkal kezdtem el ezeket a dolgokat. Úgy gondolom, hogy ennek szépen lassan meglett az eredménye. Most például mesteri alatt jóval kevesebb volt a munkám, és úgy éreztem, hogy ez nagyon-nagyon kilátástalan a helyzet, és hogy soha nem lesz elegendő páciensem, nem fog kialakulni a páciens köröm, és hogy mindig más dietetikusoknak van sikerük, és kicsit úgy félre vonva éreztem magam, de ez szépen lassan kialakult, mert gondolom elértem arra tapasztalati pontra, ahol több ember gondolta azt, hogy megbízik bennem, és a tudásomban, és tudok nekik segíteni, és akkor most már azt tudom elmondani, hogy kialakult a páciens köröm, és sokkal relaxáltabb a helyzet, de ez nem volt ilyen fényes egyáltalán. Az elején főleg, és én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyenek nagy elvárásaink, de ne egyből az elején. Tehát, hogy próbáljunk meg bizonyítani, próbáljunk meg dolgozni, és olyan dolgokat végezni a szakmában, ami segít több emberhez eljutni, workshopokat tartani, különböző élő előadásokat tartani, és fontos az, hogy ne adjuk fel, mert előbb vagy utóbb eljön minden munkának az eredménye, és nagyon sokszor látom azt, hogy nagyon sok dietetikus főleg az elején feladja. És nagyon nem fair az eddigi munkájukkal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy kicsikét bátrabbnak kell lennünk ahhoz, hogy kicsit kibírjuk, nem mondanám egyszerű munkának, mert vannak nagyon sokan, akik például nagyon rossz szemmel nézik ezt a szakmát, valódi alap nélkül, és úgy gondolom, hogy továbbra is az a feladatunk, hogy népszerűsítsük, és természetesen ne csak reklámozzuk magunkat, hanem tényleg végezzünk továbbképzéseket, tényleg legyünk ott, olvassunk új kutatásokat, részt vegyünk szakmai webináriumokon, tehát, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Most az olyan dietetikus, aki nem végez továbbképzéseket, az most na, egy red flag, az az igazság, mert folyamatosan változik a táplálkozás tudomány, és egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy az ember egészségével játszadozzunk.
Emlékszel még arra, amikor felérkeztél Kolozsvárra, hogy milyen volt így a váltás, még amikor nem számítottál arra, hogy végül így befutsz itt ebben a városban?
Nem volt egy konkrét váltás. Nem jött egyből az eredmény, és ez segített, hogy legyek türelmesebb a páciensekkel, türelmesebb önmagammal, és segített jobban megérteni az embereket, illetve, hogy egy kicsit empatikusabb legyek önmagammal, nem indóstorozzam magam, hogyha nem vagyok eléggé produktív, vagy hogyha nincs az az eredmény, amit egyből elvártam, ne legyek annyira nyers önmagammal például, és hogy legyek sokkal hálásabb minden kicsi és minden nagy eredményért. Nagyon fontos, hogy hálásak legyünk abszolút mindenért, még a rossz tapasztalatokért is. Megtanít, hogy jobban értékeljük a jó eredményeket, és hogy figyeljük azt, hogy mi az, ami oda vezetett ahhoz a rossz tapasztalathoz, és hogyan tudjuk jobbá és jobbá tenni, hogy mindenkinek jó legyen a végén.
Otthonról mennyire támogattak téged? Ugye 2015-ben lett hivatalos a dietetikus szakkör, szakma, szakterület. Otthon tudták egyáltalán, hogy van ilyen lehetőség is számodra?
10-11-es korom óta én az állatorvosi egyetemre készültem, mentem magánórákra, készültem a felvételére, be is jutottam államira, aztán kivettem a papírjaimat, és hát nyilván közben én beiratkoztam a dietetikára is. Most szüleim ezt tudták, hogy én az élelmiszermérnöki egyetemre is beiratkoztam, tehát hogy több opciót választottam, hogy ne az legyen, hogy valahol nem jutok be véletlenül, és igazából el voltak keseredve, tehát hogy ez nekik annyira nem tetszett, mert hát, hogy és főleg a volt osztályfőnököm is, meg tanárjaim is. Tehát, hogy volt, aki díjazta, volt, aki nem, de nagyon sokan családi ismerősök is, család is, az volt a reakció, hát, hogy én hogy tudtam egy orvosi szakmát csak úgy ott hagyni? Hát, hogy ha nem orvos, akkor mi legyek? Hogy dietetikus ez ilyen disgrace to the family, tehát, hogy ilyen... szóval, hogy ez nem szakma, meg hogy mit fogok csinálni, meg hogy hát ajánlgatom a zöldségeket, egyék az emberek a zöldséget. Nem nagyon értették, hogy ez ennek mi lesz a jövője. És aztán, ahogy kezdtem szépen kicsit feljönni, azok az emberek, akik lenézték a munkámat, elkezdtek tanácsokat kérni. Ironikusnak tartom ezt a dolgot. Egyébként nagyon jó gondolom, hogy ott hagytam azt az állatorvosi szakmát, legyen más jó szakember abban a szakmában, mert valószínűleg nem lettem volna jó benne.
Végül is aztán sikerült úgymond befutni, és sikerült egy közösséget kialakítani. A közösségi médiának ebben mekkora szerepe volt?
12. osztály végén elindítottam egy Instagram oldalt. Régebben egészséges süteményeket készítettem, különböző eseményekre, különböző recepteket osztottam meg, és ez szépen lassan oda jutott, hogy így egyetem alatt elkezdtem különböző recepteket megosztani. Most annyira nem mondanám azt, hogy táplálkozási tanácsokat is adtam, mert nem volt jogomban, tehát nem voltam szakember, csak tanuló voltam. És recepteket osztottam meg, többnyire egészségesebbeket, és ez szépen lassan oda vezetett, hogy miután szakember lettem, elvégeztem maga az egyetemet, akkor ez segített eljutni páciensekhez például. Na most jönnek az online térből is páciensek, de a legtöbb páciens más pácienseknek a saját jó tapasztalata után jönnek, ők tovább ajánlanak engem, és akkor így ajánlásokból is jönnek páciensek, de természetesen online is jönnek. Olyan fele-felének mondanám ezt az arányt. Szóval nagyon is segít, főleg, hogyha online dolgozom, nagyon sok online műhely munkát tartok például, vagy ilyen webináriumokat, és ez például segít, hogy elérjek más emberekhez, szakemberekhez, páciensekhez, vagy például a weboldalamon különböző e-bookokat, tehát hogy digitális könyveket is lehet vásárolni, és segít például, hogy másoknak is elérhető legyen ezek a szolgáltatások.
A közösségi médiában fellelhető tartalomnak egy jó része a táplálkozásról szól. Influencerek hada számol be a szélsőségesebbnél szélsőségesebb megoldásokról. Hogyan tekinti ezt Evelyn szakértői szemmel, és visszaköszön-e a páciensekkel történő konzultációk során a közösségi médiában tevékenykedő guruk káros befolyása? Nem gondoltad valaha az egyetem során egy nehezebb periódusban, hogy amúgy minek ez, hiszen így bárki lehet dietetikus?
Igen, nagyon sokszor felmerült ez a kérdés bennem egyébként, nem mondom. Főleg az elején nagyon frusztrált voltam emiatt, és sok vitába keveredtem egyetemi évek alatt, vagy még friss voltam a szakmában, azután már elkezdtem úgy figyelni, hogy most tényleg megéri az energiámat erre költeni, mikor tudnék valami jót is tenni. Ugyanevel az energiával tudok valami jót tenni egy páciensért, tudok dolgozni, tudok valami hasznos dolgot csinálni, ami meg is térül, ami sokkal pozitívabb töltető, és nem hagyom, hogy ott kommentáljanak az állt tudományos szakemberek a posztjaim, vagy a képeim, vagy a sztoriaimnál. És nem tudjuk őket megelőzni, nem tudjuk őket lecsökkenteni, és az a helyzet, hogy én amit észrevettem az utóbbi években, hogy a páciensek már kezdenek rájönni, hogy kihez kell menni, előbb-utóbb így is a dietetikushoz kerülnek. Nagyon sok olyan páciensem van, aki rengeteg nutricionistánál volt, mindenféle wellness, holisztikus coachnál, és aztán pedig elérnek egy klinikai dietetikushoz, és akkor meg az az első reakció, hogy wow, ezt tehetem. És akkor így rájövök, hogy mennyire restrikcionálva voltak. És sajnos sokan oda kerülnek, hogy már egy nagyon rossz kapcsolatuk van az evéssel. Van olyan páciens, aki például személyedző írt neki étrendet, ez sem egy legális dolog egyébként, de nagyon gyakori. Rengeteg fehérjét eszik, amivel amúgy a fehérje nagyon fontos, és nagyon hasznos, és szükségünk van rá, de egyesek olyan mennyiségekkel jönnek, hogy akár egy kulturista verseny és el lehetne indulni az adott protein mennyiséggel, és így nagyon sokba kerül, hogy ezeket a pácienseket korrektáljam. Nagyon sokszor van olyan, hogy fél órán át beszélek az adott pácienssel, hogy figyelj, neked az időszakos bőjt nem való. Ezt most nem így fogom elmondani, hanem nyilván természetesen szépen alátámasztom tudományosan, elmagyarázom ennek a fiziológiai alapját, elmagyarázom, hogy neki miért nem alkalmas. Például ott vannak az ilyen menstruációs zavarokkal küszködő páciensek. Én még bevezetek egy időszakos bőjtöt, az még amúgy jobban le fogja csökkenteni az ovuláció rátáját, és akkor az még nagyobb egyensúlytalanságot fog okozni. És ami az időszakos bőtöt illeti, a legtöbb kutatás férfiakon volt végezve, nagyon kevés van, ami nőkön volt végezve. És úgy amúgy, ezt még hozzátenném, azaz, hogy csak a 90-es években kezdték el bevezetni a nőket a mindenféle clinical trialokba. Tehát, hogy nagyon sokáig a nők nem voltak bevezetve kutatásokba, csak a férfiak. Azt azért hozzátenném, hogy a női egészség tevékenység nagyon-nagyon nincs megbeszélve a szakirodalomban.
Különböző trendeket lehet észlelni a közösségi médiában, főleg a rövid videók esetében. Gyorsan összefoglalják, hogy éppen mi az aktuális csodaszer. Kiírtam magamnak párat, ilyen például a citromos víz, a chia mag, az nagyon-nagyon felkapott volt. Talán közelítette a chia magnak a népszerűségét az avokádó is, meg hát az időszakos bőjt is, amit az imént említettél. Valóban csodaszereke, mit szólsz?
A szuper élelmiszerek, most ezeket, amiket megemlítettél, nem egészségtelen ételek egyáltalán, de az első tanácsom az az lenne, hogy próbáljunk meg helyi termelőktől vásárolni. Nézzük meg, hogy milyen ételek vannak körülöttünk, próbáljunk meg szezonálisan étkezni. Nem mindenkinek ajánlom az avokádót, van, aki puffadt tőle, például egy irritábilis bélszindrómában, például az avokádó az szorbitolt és manitolt tartalmaz, ezek ilyen FODMAP-ek, tehát ilyen fermentálódó szénhidrátok, és bélmotilitás problémákban ez puffadást tud okozni. De hogyha például egy olyan ember eszi, aki tolerálja ezeket, és szereti is, nem látom problémásnak, chia magot, avokádót, van, hogy tanácsolok, ha a páciens szereti, van tolerancia szintje rá, és nem okoz neki problémát, benne lehet tartani, de nem feltétlenül ragaszkodom hozzájuk, mert például nézzük meg, hogy milyen szezonális ételek vannak, például ott van a házi dió, ott van a lenmag, ezek sokkal olcsóbbak, sokkal helyiebbek, avokádó helyett vannak más zsírforrások, ott van például a tojás, ott vannak például különböző magvak, diófélék, tehát, hogy nem feltétlenül kell a wellness élelmiszerekhez fordulni. Nem kell olyan ételeket varázsoljunk az asztalra meg a tányérra, ami nagyon Instagram kompatibilis. A lényeg az, hogy nagyon egyszerűen étkezzünk, minden tányér tartalmazon elegendő fehérjét, ami telítettségérzetet ad, ami segít, hogy ne essen le a vércukorszintünk egy 2-3 óra után. Elegendő rostot tegyünk, legalább a fél tányér az legyen rost, tehát ide tartozik minden, ami zöldség, ami gyümölcs, ez lehet nyersen akár, főve, párolva, sütőben elkészítve. A negyed tányér az legyen például valamilyen komplex, szénhidrát, valami, ami energiát ad, eltelít, és nem visz ivércukorszint ingadozáshoz például. Ez lehet akár egy fehér burgonya, édes burgonya, egy lencse például. Most az édes burgonya nem a legszezonálisabb dolog, az annyira nem, de például egy fehér burgonya, egy lencse, egy bab, köles és a hajdina az annyira nem található meg a tányérunkon, viszont egyébként például Moldova részén nagyon gyakori lehet. A globalizáció során nagyon-nagyon ki lettek írtva ezek a növényfajták, pedig egyébként a hajdina meg a köles ebben a zónában is kéne fogyasszák. Nagyon
na de mit szól ezek az ételek mellett, hiszen amint említetted, te a globalizáció során folyamatosan arra vágyunk, ami nincs itt, és mindig a nagy nyugati trendekhez próbálunk igazodni, és valahogy megfeledkezünk, és észre sem vesszük, hogy mi van itt körülöttünk.
Nagyon sokszor különböző TikTok trendeket követünk, és ez el tud minket vakítani a valóságtól. Nagyon fontos, hogy visszatérjünk a gyökerekhez, a helyi ételeket együnk. Ahhoz, hogy mi egészségesen étkezünk, én egyáltalán nem értek egyet azzal, amikor valaki azt mondja, hogy az egészséges étkezés az drága. Most nem kell a legbióbb ételeket megvásárolni. A lényeg az, hogy minél kevesebb olyan ételt vásároljunk, amin rengeteg az összetevő. Próbáljunk piacolni, próbáljunk vásárló listával menni, próbáljunk meg egy heti menütervezőt összeállítani, a saját étkezésünk és elhangzott tanácsok alapján összeállítani, ami például nagyon sokban tud segíteni az ételpazarlásnak a lecsökkentésében, ezek mellett nagyon sokat tud segíteni, hogy sokkal szezonálisabban, lokálisabban étkezzünk, és nagyon sokat tud segíteni, hogy ne költekezzünk annyit. Nem költekezzük túl magunkat, tudjuk, hogy mennyit fogunk megenni, nem többet fogunk készíteni, aztán pedig majd kidobjuk, pénzt is költöttünk, meg ételt is pazaroltunk.
Nézzünk körül, hogy mi is van itt, ami a hagyományos konyhát táplálkozásunkat illeti. Mennyire egészséges, mondjuk az erdélyi konyha, azt hiszem vehetjük a román és a magyar konyhát is, hiszen elvégre ugyanaz.
A magyar és a román konyha nagyon gazdag telített zsírokban. És nagyon fontos az, hogy a telített zsírokat megpróbáljuk megfigyelni, hogy mi az, amire szükségünk van. Nem kell teljesen démonizálni, vannak olyan ételek is, amelyek például tápanyagban gazdagak, viszont fontosnak tartom azt, hogy ne szalonnát szalonnával legyünk. Nagyon sokszor megkapom ezt a hozzászólást, főleg idősebb generációtól, de hát régen szalonnát ettünk, meg kolbászt, meg zsírt, zsíros kenyeret, meg ezt, meg azt, meg amaszt, és semmi problémánk nem volt. Ez nem igaz. Nagyon sokszor ezek az emberek nem mentek orvoshoz, vagy nem végeztek prevenciós céllal analíziseket, és nem volt ennyi egészségügyi probléma diagnosztizálva. Tehát, hogy régen is voltak egészségügyi problémák, nyilván nem ennyi. Most sokkal több az életmód miatt kialakult egészségügyi probléma. Azért azt hozzátenném, hogy sokkal nyugodtabb generációról beszélünk, mint a mostani nagyon-nagyon fel van gyorsulva, az ember nincs hozzászokva ehhez a felgyorsult életvitelhez. Ez nagyon sokszor megköveteli, hogy gyors ételeket egyen, és ez oda vezethet, hogy ezek ultra feldolgozott élelmiszerek egyébként rengeteg összetevő listával, mivel hogy időhatékony, nagyon könnyen elkészíthető, megehető, és akkor végezhetjük is a munkánkat tovább. A telített zsírok, ha 10%-ban jelen vannak a táplálkozásunkban, az úgy rendben van. De próbáljunk meg nagyobb hangsúlyt fektetni az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak gazdag ételekre. Ilyenek a magvak, a diófélék, hogyha van lehetőségünk olívabogyót fogyasztani, mondjuk az sem a legszezonálisabb, és nem feltétlenül a román vagy a magyar konyhának a része, viszont a mediterrán étrendnek a része, ami például egy nagyon-nagyon egészséges étrend. Rengeteg kutatás van a mediterrán étrend hatásának a bélflórára, különböző szívérendszeri problémák tüneteinek a lecsökkentésében, illetve anyagcsere problémáknak a lecsendesítésében, ilyen például a túlsúly, ilyen például a kettes típusú diabétesz például.
Ellensúlyozhatja valamilyen szinten a szalonnát szalonnával, kolbászt fülökkel?
Úgy vannak ezek beillesztve, hogy nem figyeljük, hogy mit teszünk mellé. Nem fogok nyilván egy pácienst lekiabálni, hogyha egyszer egy hónapban megeszik egy csülköt. De mit ettél mellé? Ettél elegendő zöldséget mellé? Tettél mellé fél tányér zöldséget? Ettél aznap elegendő magvad diófélét? Ettél elegendő komplex szénhidrátot, ami például segítette, hogy a maga vércukorszinted azért az egyenletes legyen így a nap folyamán? Nagyon sokszor ráfókuszálunk egy-két ételre, és nem látjuk az összképet.
Tehát fontos akkor a diverzifikálás.
Természetesen.
Legyen ott a csülök, de legyen mellett akkor például savanyú, borka, káposzta, paprika, kicsi gogos.
Igen, tehát hogy nagyon sokszor azt láttam, hogy ezek nincsenek benne. Nagyon sokszor átnézve a pácienseknek a táplálkozási naplóját, nem esznek meg naponta legalább fél kiló zöldség gyümölcsöt. Mikor ezek az alapok nincsenek meg, én nem tudok ajánlani nagyon vagány táplálék kiegészítőket, ha az alapok nincsenek meg, mikor például egy házat próbálunk építeni, nem tudjuk a tetővel kezdeni. Illetve nagyon sokszor azt látom, hogy az tudja autoszabotálni így a pácienseket, hogyha nagyon ráfókuszálnak ilyen miniatűr részletekre. Ez nagyon-nagyon el tudja vágni a motivációjukat, például most ez egy szalonna. Például jön egy idősebb személy hozzám, és mondjuk minden nap eszik szalonnát. Nyilván nem azzal fogom kezdeni, hogy na most akkor holnaptól nem eszel egyáltalán. Hogyha én ezt megmondom az adott páciensnek, biztos, hogy nem fog visszajönni következő hónapban, mert egy nagyon rossz élménnyel fog távozni, és nagyon fontos, hogy a páciens jól érezze magát. De azon fogunk dolgozni, hogy legyen egy olyan mentalitása, hogy mit illesztünk be az étrendbe, és mit veszünk ki az étrendből. Tehát, hogy ne úgy láss az ételeket, hogy egy fekete lista, meg egy fehér lista, mit tehetünk, és mit nem ehetünk. Mert ez egy nagyon-nagyon fekete-fehér mentalitásba fog átvágni, az azt fogja eredményezni, hogy akkor a páciens azt hiszi, hogy na, akkor most vagy egészségesen étkezem, vagy egyáltalán nem eszek egészségesen.
És mi az, amit a szalonna mellé lehet tenni, kiegészíteni, vagy akár helyettesíteni, és itt a szalonnát vehetjük egy szimbólumként is, szalonna, tepertő, kolbász, hús és a húsnak a különböző fajtái. Ezt hogyan tudjuk diversifikálni?
Azt tudjuk csinálni például, hogy arra fókuszálunk rá, hogy rendben, tegyünk fél kiló zöldséget, esetleg gyümölcsöt aznap a tányérra. Például három főétkezésre lebontva egyen elegendő zöldséget, elegendő gyümölcsöt. Ezt természetesen lehet emelni. Nagyon fontos a diverzitás, tehát a változatosság. Például van olyan kutatás, The American Gut Project, 2018-as kutatás, ami azt bizonyította, hogy azok a személyek, akik egy héten 30 fajta növényi alapú ételt ettek, tehát zöldség, gyümölcs, magvak, hüvelyesek, gabonafélék, diófélék, fűszerek, stb. Fogyasztottak egy héten, sokkal, de sokkal gazdagabb bélflórával rendelkeztek, mint azok, akik egyáltalán. Mint azok, akik például 10 vagy kevesebb, mint 10 fajta növényi ételt fogyasztottak egy héten. A 30 fajta növényhez kell egy pár hónap, hogy elérjünk, nem is lenne reális, hogy ezt egyből elvárjam egy pácienstől. De mondom, először arra figyelünk rá, hogy tegyünk minél több zöldséggyümölcsöt a tányérra, arra figyelünk, hogy hidratálja magát, arra figyelünk, hogy megpróbálja magát egy kicsikét rendszeresebb étkezéseket beilleszteni maga az étrendjébe. Ezen kívül ilyenkor nagyon sokszor azt veszem, hogy következő hónaptól magától mondja az adott páciens, hogy figyelj, nem ettem minden nap szalonnát, de lehet evett minden második nap. Az már egy sokkal reálisabb objektív, és sokkal, de sokkal jobb, mint hogyha teljesen elzárnánk ezt. Aztán pedig el tudunk jutni, például egyszer egy héten egyen valami olyasmit, ami nagyon tradicionális, de ezen kívül nem illesztünk be olyan egzotikus ételeket, amit például a páciens nem szeretne. Most nyilván nem fogok kínoát beilleszteni, ha ezt nem evett egész életében. Most például egy fiatal, az nyitott lehet erre. Van, hogy megtörténik, hogy egy idősebb személy, például van egy 69 éves páciensem, egy éve dolgozunk együtt, neki különböző bélflóra problémái vannak, és ő eszik mindent. Tehát, hogy azt nem hiszi el senki, hogy ő kínoát eszik, kölest eszik, hajdinát, gluténmentesen étkezik, nagyon-nagyon odafigyel, olyan az elméje, mint a penge, leköröz egy csomó fiatal páciensemet, tehát ezt nagyon komolyan mondom. Szóval vannak ilyenek is, de ez embertől függő. Vannak flexibilisebb emberek, vannak kevésbé flexibilis ember. Fontos, hogy az ő ritmusukhoz is hozzászokjunk, és ne legyenek irreális elvárásaink.
Mi a helyzet abban az esetben, hogyha mondjuk nem tudja egyszerűen a páciens elfogyasztani azt a napi fél kiló zöldséget, gyümölcsöt, mert hogy emésztési problémákat okoz. Ilyenkor lehet-e fejlődni idővel?
Igen, tehát a tolerancia szinten lehet dolgozni. Természetesen itt egy táplálkozási napló segítségével felmérem, hogy melyek azok a zöldségek és gyümölcsök, melyeket tolerál, melyek azok a konyha technológiai eljárások, melyek segítenek például a tolerancia szintet emelni. Nagyon sokan például egyből nem fogják tolerálni a nyers zöldségeket. Nagyon kevés olyan emésztőrendszeri problémával küszködő páciensem van, akik a nyers zöldségeket meg tudják emészteni. Akkor ilyenkor fővel, sütőben elkészítve, akkor airfryerben elkészítve, párolva próbáljuk ezeket elkészíteni, és akkor így szépen lassan adunk hozzá hetente ezekhez a zöldségekhez, gyümölcsökhöz. Van olyan páciensem, autoimmun gasztritisze van, Lyme-korra, és az adott hölgy nem eszik egyáltalán gyümölcsöt, és csak cukkinit tolerál. Ez úgy volt, hogy volt olyan nap, amikor egyáltalán nem evett zöldséget. Szépen elkezdtük megemelni a mennyiségét, meg a gyakoriságát egy héten, megpróbáltunk más rostforrásokat találni, amit tolerál kínoa, vagy tolerált az ilyet, hogy burgonya, meg különböző dióféléket, de csak összeaprítva természetesen. Ezen kívül ezt megemeltük, és elkezdtük beilleszteni gyökérzöldségeket, répát, paszternákot, petrezselymet, kis mennyiségekben nagyon óvatosan beillesztve, de úgy képzeljük el, mint a gyermekeknél a diversifikációt, amikor 6 hónapos gyermekeknél elkezdjük beilleszteni az ételeket. Na most vannak ilyen esetek is, amikor ilyen lassan kell haladni, és szépen meg kell várni a páciensnek a ritmusát, mindenkinek más a ritmusa, és természetesen most sokkal jobb a tolerancia szintje az adott hölgynek, de időbe került.
Mi a helyzet a fast fooddal? Ugye ott zöldség van, hús és egy kis szénhidrát, elsőre egészen egészségesnek tűnik, de mégsem ajánljátok.
Mivel, hogy a feldolgozásnak különböző pontjai vannak, 4 kategóriája, az első az ilyen primér feldolgozott élelmiszerek, ezek lényegében, mikor például felvágunk egy zöldséget, akár meghámozunk, lereszelünk például egy zöldséget, most mondtam egy példát, utána van az ilyen, hogy szekundér, amikor különböző fűszerezhetjük, vagy fermentálhatjuk ezeket az ételeket, vagy sózzák ezeket az adott ételeket, és a harmadik szintnél ezeknek a kombinált hatásáról beszélünk, és a negyedik szintnél például már a különböző additíveknek a hozzáadását is figyelembe vesszük. Ilyenkor természetesen az ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek nagyon könnyen felszívódnak, nagyon-nagyon meg tudják emelni a vércukorszintünket, ezek nem adnak telítettségérzetet, mert a rost tartalmuk szinte kb. Zéro, illetve ezek úgy vannak előállítva, tehát hogy erről van szakirodalmi feljegyzés, hogy nem feltétlenül a cukrot kívánjuk, vagy a sót kívánjuk, vagy valamit kívánunk, hanem élelmiszermérnökök úgy alakítják ezeket ki, hogy ezek egy íztriót tartalmaznak, tehát a cukor, a sóval, a zsírral. És ez egy olyan aroma profilt képez, ami arra ösztönzi a fogyasztót, hogy többet fogyasszon lényegében. És akkor nekünk az ízlelő bimbóink hozzá vannak szokva ezekhez az ízekhez. Na most az ízlelő bimbók lényegében egy olyan 21 napba kerül, hogy ezek regenerálódjanak. A szokás és a ahogy elkezdjük befele iktatni, az ízlelő bimbóink hozzá kell szokjanak ezekhez. Vannak olyan pácienseim egyébként, akik az elején nagyon-nagyon ultrafeldolgozott élelmiszerben gazdag étrenddel érkeztek hozzám. Nagyon nagy kihívás volt ezt megváltoztatni egyébként, de most van olyan policisztás petefészek szindrómás páciensem, akivel ott vagyunk, hogyha valamilyen édeset tesz a szájába, túl édesnek érzi, mert már az ízlelő bimbói nincsenek ezekhez hozzászokva. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen kivontuk például a kedvenc dolgait, most nem engedem csokit enni, vagy nem engedem ezeket az ételeket enni, de jobban lecsökkentettük ezeket, és most már ott tart, hogy inkább elkészít magának valamit, meghatározok, hogy milyen édesítőszereket használhat, mert policisztás petefészek szindrómánál nagyon sokszor a páciensek legalább a 70%-ánál nagyon nagy a rizikó, hogy inzulinrezisztenciásak lesznek, vagy már van, vagy nagyon nagy a rizikója a kettes típusú diabétesznek, vagy a prediabétesznek. Tehát, hogy itt nagyon fontos a vércukorszínnek a szabályozása. És itt természetesen meg kell határozzuk, hogyan alakítjuk ki az étrendet, és természetesen az ultrafeldolgozott élelmiszerek, ezek például hozzá tudnak járni a nem rendszeres ciklushoz, a kívánóságérzethez. Szóval egy igazi kihívás.
Keretes szerkezet gyanánt az Arcél vendége egy kutatásra hívta fel a figyelmet, amely arról szól, hogy hogyan egészíti ki a dietetikusok munkája az orvosokét. Arról is beszélt, hogy szerintem milyen irányba kéne fejlődjön a táplálkozástudományi munka a közeljövőben Romániában.
A dietetika az maga az orvostudománynak egy része, tehát hogy ez nagyon sokat tud segíteni például az orvosoknak kezelni a pácienseket. Olvastam kutatásokat, amit az Egyesült Királyságban végeztek, például különböző kórházakban. Azt figyelték meg, ha dietetikust vonnak be minden szekcióra, gastroenterológia, különböző sebészet, stb., akkor mennyire változik meg a napoknak a száma, bentléteknek a száma. És azt vették észre, hogy akár a felére is le tud csökkenni a pácienseknek a bentléte, hogyha dietetikus is dolgozik a csapatban. Ez nagyon fontosnak tartom, már csak azért is, mert nem lennének ennyire túlterhelve a kórházak. És jelenleg dietetikus kórházakban csak az étlapnak a tervezésében dolgozik, tehát a közétkeztetési szekciókban. A klinikai szekcióban nem dolgozik dietetikus Romániában. Sajnos Magyarországon például igen. Itt még van mit fejlődni, és szeretném, hogy ez így jó irányba térjen.
Pap Evelin dietetikust hallhatták Arcél című műsorunkban, akinek a munkásságát követhetik a közösségi médiás felületein is. Hasznos tanácsokat tesz közzé, de a beérkező üzenetekre is előszeretettel válaszol. Ezen kívül elérhető a Synovis Medical, valamint a Digenio klinikán. Evelinnek köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést, és jó munkát a továbbiakra. Én Orbán Szabolcs vagyok, és kellemes rádiózást kívánok. This ain't a song for the broken hearted. Stood their ground.